Most még pár szóval szeretném kiegészíteni, amit eddig a nevelésről mondtam. A vallásosság létrejöttében elsődleges szerepe van a szülők és a gyerekek közötti nevelői kapcsolatnak, melyben mindenki ad és kap valamit. A nevelés alapja az Istenfélelem és a szeretet. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy mikor a gyerek megtanulja az első szavakat, apa és anya, tanulja meg az Isten szent nevét is. A gyerek fejét ne annyira a nevelési tartalom nélküli mesékkel terheljük meg, hanem mesélhetünk neki a kis Jézusról, az őrangyalról, sőt a szentekről is. Mint például a királyról, kinek a keze soha nem porlad el. Ezekkel a történetekkel értékvilágot adnak át a szülők. És magától értetődő legyen, hogy a gyerek legalább olyan tökéletesen megtanul anyjával együtt imádkozni, amilyen tökéletességgel elsajátítja az anyanyelvet anyukájától. Ugyanakkor a nevelésnek pótolhatatlan része, hogy feltétlen engedelmességet kérjenek a gyerektől. Amit a szülő kért, tanulja meg a gyerek, hogy az nem kénye kedvére van bízva, hanem ellentmondás nélkül meg kell valósítani. Ha azt akarja neki, azt mondja neki az anyja, hozd ide a kanalat, akkor hogyha a gyereknek nincs kedve hozzá, ne az anyuka menjen a kanálért, mert ezzel arra tanítjuk a gyereket, hogy úgysem kell komolyan venni szülei szavát. Lerombolja saját tekintélyét a gyerek előtt, hanem hozzá kell a gyereknek szoktatni, hogy olyasmit is megtegyen, amihez nincs kedve. Ne felejtsük, hogy a későbbi bűnözőket anyja nevelte azzá engedékenységével. Az engedelmességet is megtanulja a gyerek rövid idő alatt, ha gyakorlását megkövetelik. A gyerek csak akkor tud jól parancsolni és vezetővé válni felnőtt korába, ha gyerekkorába megtanult engedelmeskedni. A gyermek Jézusról keveset mondanak az evangéliumok. Lukács megírta Jézus kapcsolatát Máriával és Józseffel, és engedelmeskedett nekik. Tapasztalat mutatja, hogy aki megtanulta a szülei akaratát tisztelni, az szeretni is fogja a szüleit. Rossz dolog, ha a gyerek csak akkor tesz meg valamit, ha valami ajándékot ígérnek neki érte. Ez oda vezet, hogy később a szülőknek a gyerek szeretetét is ajándékokkal kell megvásárolni, mert ha nem kap új játékot, vagy bármit, amit kíván, megharagszik szüleire. Ez a zsarolás sok esetben megvan a nagyszülőkkel szemben is. Ők dugva ajándékokat adnak az unokáknak, hogy megőrizzék ragaszkodásukat, ám módszer ritkán érje el célját. Rockefellerről olvastam, hogy a sok milliárdos apa csak akkor adott fiának édességet vagy hasonló dolgot, ha a 7 éves gyerek megdolgozott érte. Gaz kellett neki írtani a kárbe, és apja ellenőrizte a munka minőségét. Igaz, nem fizetett rosszul, a gyerek 2 dolláros munkabért kapott, apjának tellett annyira. A gyerekek a szülők iránti szeretete, tisztelet és engedelmessége pótolhatatlan módon építi az ember és a keresztény családot. Ennek alapvető feltétele azonban, hogy a szülők gyakorolják tekintélyüket, melyről nem mondhatnak le. Ez a tekintély nem uralkodás a gyerek fölött, hanem szolgálat, mely által a gyerek elnyeri kötelességteljesítéssel valóban együtt járó szabadságát. A gyerek soha nem lesz vallásos, csak szülei segítségével. A gyerek nem lesz engedelmes, ha a szülők nem tanították meg erre. A gyermek nem lesz kötelességteljesítő és megbízható, ha ezekre az alapvető emberi erényekre nem nevelik rá. A család minden tagja, kiki a maga feladatának megfelelően megkapja a kegyelmet és vállal a feladatot is, hogy napról napra úgy építsék a közösséget, hogy a család bőségesebb emberiség iskolája legyen. Ez azt jelenti, hogy a gyereket meg kell ismertetni a kicsinyekkel, a betegekkel, az öregekkel szemben tanúsított gondoskodásra. Részesüljön a gyerek a mindennapos kölcsönös otthoni szolgálatokba, az örömökben és bánatokba. Az otthon megtanult fegyelmet és engedelmességet át kell vinni az iskolába is. A szülők segítsék és erősítsék meg az iskola és annak pedagógusainak tekintélyét. Higgyék el, ha a gyerek a tanárra panaszkodik, legtöbb esetben nem a gyereknek, hanem a tanárnak van igaza. A tanárok munkája lehetetlen, ha a szülők nem támogatják tekintélyüket. Náluk ebben sok hiányosság van. Tavaly szerveztek Dél-Koreából egy tanulmányutat Európába, hogy lássák, milyen az európai iskola. Az európaiak megtanulhatták tőlük, hogy ott egy pedagógus elég 30, esetleg 60 gyerek számára, mert az iskola fegyelmét a szülők odahaza teljes mértékben támogatják. Azt is nemrég olvastam, hogy a japán nevelés törvényileg is elismeri a testi fenyítést az iskolába. Habár ott sem szabad egy gyereket ok nélkül agyonütni. A család ugyan az első, de nem az egyetlen vagy kizárólagos nevelő közösség. A polgári és egyházi társadalom átfogóbb és rendszeresebb nevelést igényel. A szülőknek van képességük átadni az átfogó alapformákat gyerekeiknek, de nem tudhatnak ők személyesen mindent, amennyit a különböző nevelői szervezetek tudnak. Szükség van az iskolákra, hogy mindenben kiegészítsék azt a tudást, aminek a szülők nincsenek birtokában. Ha az a felfogás, hogy a pedagógusok nem az államhatalomtól, hanem a szülőktől kapják küldetésüket, ennek más következménye is vannak. Mégpedig az, hogy a szülők támogassák mindenben iskolájukat. Az állam ugyan sok terhet levesz a szülők válláról, de ez nem azt jelenti, hogy semmi közük az iskolához. Még sok feladat marad, ahol együtt dolgozhatnak az iskolai hatóságokkal. Nem azért, hogy megnehezítsék a pedagógusok dolgát, hanem hogy megkönnyítsék. Én falusi iskolába végeztem el az alsó tagozatokat. Mikor a kőszegi gimnáziumba kerültem, a gyerekeknek fele falusi gyerekek voltunk. Semmi hátrányunk sem volt, sem a tanulásban, sem a viselkedésben összehasonlítva a városi gyerekekkel. Pedig mi 160-an voltunk az iskolába, és csak két tanító vigyázott sorsunkra. Néha felesleges követelményeket állítanak az iskolához. Sok a panasz, hogy például a hittanóra az utolsó, mikor a gyerek már mind fáradt. Elismerem a panasz jogosultságát, de van irattáramban az úgynevezett keresztény kurzus idejéből, a 30-as évekből egy felekezeti iskolának az órarendje. 6 napos volt az iskola hét, 4 hittanórával hetenként, és ebből 3 hittanóra az utolsó volt. A 4. meg a tárgyakorlás előtt az utolsó előtti lett. Ha nem csak a teológiát tanítjuk, hanem a hitet is átadjuk, az utolsó óra épp olyan jó és alkalmas. Minden körülmények között biztosítandó a szülők joga ahhoz, hogy vallásos hitüknek megfelelő nevelési formát válasszanak. Az államnak és az egyháznak minden módon támogatniuk kell a családokat, meg kell adniuk minden segítséget, amit csak adhatnak, hogy a családok megfelelő módon teljesíthessék nevelői feladatukat. Ezért az egyháznak és az államnak közösen kellene létrehozni és támogatni azokat az intézményeket és nevelési formákat, amelyeket a családok törvényesen igényelnek. A nyújtott segítségnek meg kell felelni a családok igényének. mindazok tehát, akik iskolákat vezetnek, soha ne feledkezzenek meg arról, hogy Isten a szülőket állította első és fő nevelővé a gyerekek fölé, hogy ezt a jogot nem lehet elidegeníteni tőlük. A pedagógusok nem saját hatalommal, nem is az állam tekintével, hanem a szülők megbízásából tanítanak. A jogkiegészítéseként jelentkezik az a kötelezettség is, hogy a szülők erőik szerint törekedjenek aktív és szívélyes kapcsolatot fenntartani a tanítókkal és nevelőkkel. Nálunk sok esetben az iskola a keresztény hittel ellenkező módon tanít. Ilyenkor a családoknak karoltva az egyházzal minden erejüket latva kell vetni, hogy segítsék a fiatalokat a hit megőrzésében. Ezt tették Erdélyben a szülők a legnagyobb elnyomatás idején is. A család ilyen esetekben különösen rászorul az egyházzal való összefogásra, hisz a szülők sérthetetlen joga, hogy gyerekeiket az egyház közösségére bízzák. A keresztény család a legnagyobb segítője az egyháznak abban a lelkipásztori munkában, hogy keresztényé neveljék a család tagjait. A lelkipásztori környezet az együttműködés új formáit hozza magával, mind a szülők és a keresztény közösségek, mind a különféle nevelők és lelkipásztorok között. A katolikus iskolák megújításában különös gondot kell fordítani a tanulók szüleire és arra, hogy minél jobb nevelő közösség alakuljon ki. A családi közösséget sem megőrizni, sem tökéletesíteni nem lehet másként, csak az önmegtagadással, lemondással és az önátadással. Nem az áldozat és a fájdalom elkerülésére, hanem elviselésére kell tanítani a fejlődő egyén. Az ilyen közösség ugyanis minden tagjától megbocsátás, türelmet, elnézést, egyetértés és kiengesztelődésre hajlandó akaratot kíván. A vak önszeretet, a széthúzás, a veszekedések és nézeteltérések kérdésessé teszik, és nem egyszer halálosan megsebesítik a közösséget. Ezekből származik a család sokféle szakadása. Isten, aki a béke szerzője, minden családot a kiengesztelődésre szólít fel, arra, hogy örömmel védje meg a helyreállított egységet és közösséget. Ezért kell minden családnak közösen is imádkozni. A közös ima este a jó alkalom arra, hogy a házasfelek, a gyerekek bocsánatot kérjenek egymástól minden rossz szóért, indulatosságért és megbántásért, ami a nap folyamán történt. Nem szabad a családba semmi el nem intézett dolgot a következő napra meghagyni. Mint nevelési eszközt, itthán említhetem a bűnbánat szentségét és a szent áldozáshoz járulást. Ez nem azt jelenti, hogy a gyereket elküldjük a templomba, és megengedjük neki, hogy meggyónjon és szent áldozáshoz járuljon. Sokkal inkább kell, hogy a szülők menjenek el a templomba a gyerekeikkel együtt, járuljanak ők is a szentségekhez, és ne azt mondják otthon a gyereknek, hogy a templomba kell menned, hanem úgy, hogyha jól viselkedsz, eljöhetsz velünk. Ha ez megtörténik, a család eleget tesz az Úr sürgető szavának, hogy mindnyájan egyek legyenek. A gyerekeknek is vannak jogaik. Családban nagy gondot kell fordítani a gyermekre azáltal, hogy tiszteletbe tartják, nagyra becsülik és oltalmazzák a gyereket. Ezt minden gyerekről el kell mondanunk. Minél kisebb a gyerek, minél több segítségre szorul, illetőleg beteg vagy nyomorék, annál inkább segíteni kell. Az egyház minden világra jött ember gyerekként tart számon. Szem előtt tartja Jézus felszólítását, engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, mert ilyeneké az Isten országa. Ez megadja minden család és minden nevelőintézet célját, hogy a gyerekeket Jézushoz vezessék. Elveszti a család vagy az iskola legfőbb feladatát, ha a gyerekeket nem Jézushoz viszik. Jézus nem lehet helyettesíteni sem tudománnyal, sem pénzzel, sem pornográfiával, sem a fizika törvényeivel. A gyerekek az élet tavaszát és a föld minden országának jövőjét jelentik. Egyetlen nép és egyetlen politikai rendszer sem gondolhatja el másként a következő korszakot, csak úgy, hogy figyelembe veszik az új nemzedékeket, akik szüleiktől kapják azokat az értékeket és kötelességeknek összes hagyományát, melyeket maga az állam is, de az emberiség egyeteme családja is sóhajt. Éppen azért a harmadik évezred elején mi jobbat lehetne kívánni az összes nemzeteknek, minden embernek és a világ valamennyi gyermekének, mint azt a szebb jövőt, amikor majd teljesen megvalósul az ember jogainak tiszteletbe tartása. Elsősorban a keresztények között, főleg a keresztény családokba kell megmutatkoznia annak, hogy minden egyes világra jött gyereket elfogadnak, szeretnek, megbecsülnek, egységes testi és lelki nevelésben részesítenek, és minden tekintetben törődnek vele. Így miközben a kicsinyek növekedhetnek bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt, nagy mértékben hozzájárulnak a családi közösség építéséhez és a szülők megszenteléséhez. Családhoz nem csak a gyerekek tartoznak hozzá, hanem a nagyszülők is. Vannak kultúrák, amelyben különleges tisztelet övezi az öregeket. Ismeretlen számukra, hogy az öreget küzdjék, vagy hogy haszontalan teherként tűrjék meg. Az öreg beletartozik a család életébe, tevékeny és részt vállal benne. Ellenben az ipar fejlődése, kultúrái elviselhetetlen formákkal kizárják az öregeket. Nekik ezzel kínokat okoznak, családokat meg lelkileg elszegényítik. Az egyház mindenkit arra tanított, hogy fogadják el az öregek szerepét a közösségbe, de főleg a családba. Az öregeknek karizmájuk van arra, hogy áthidalják a nemzedékek közötti szakadékokat, még mielőtt azok kialakulnának. Szentírás ezt mondja, a gyerekek gyerekei az öregek koronája.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.